Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Az emlődaganatokról, az előfordulási és gyógyulási arányokról, a személyre szabott orvoslásról és szűrővizsgálatokról lesz szó. Dr. Mühl Dorottyával, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának klinikai onkológusával Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
A szűrővizsgálatokról beszéljünk. Ugyanis 45 éves kortól kapnak a hölgyek meghívót a mammográfiai szűrővizsgálatra, viszont az emlődaganatok most már egyre elterjedtebbek a fiatalabb korosztálynál is. És érdekel az, hogy szükséges lesz-e az, hogy ezt a mammográfiás szűrővizsgálatot előbbre hozzák?
Hát nagyon köszönöm a kérdést, és nagyon jogos is a kérdés. A szakmának van egy javaslata arra, hogy az életkort, tehát hogy a mammográfiára való behívásnak az életkorát azt kiterjesztük. Egyébként nem csak a fiatalabb, hanem az idősebb korosztály irányába is, hiszen ezzel a vizsgálattal még olyan stádiumban lehetne felfedezni az emlődaganatokat, amik nagyon jó arányjal gyógyíthatók. Egyelőre én nem tudok arról, hogy milyen egyéb intézkedések vannak arra, hogy ezt a korosztályt kiszélesítsük, de úgy gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell róla, mert nem csak behívóra lehet menni mammográfiás szűrésre, hanem saját magunktól is el lehet menni egy szűrővizsgálatra, úgyhogy fontos, hogy a hölgyek halljanak arról, hogy létezik, és a szűrés nagyon szükséges, hiszen olyan időben lehet felfedezni tényleg a daganatokat, akármennyire rossz indulatú is, ami abszolút gyógyítható.
A mammográfiának egyébként vannak ilyen negatív felhangjai, szóval még mindig sokan beszélnek arról, hogy ez egy ártalmas szűrővizsgálat. Erről van-e valamilyen kommentje, illetve érdekel, hogy a mammográfia a technológiája az fejlődötte az elmúlt évtizedekben?
Igen. Jogos a kérdés. Sajnos lépten-nyomon belefutok mindenféle információkba, amik igazából nem teljesen álinformációk, hanem egy-egy részletinformációt kiragadnak az emberek bizonyos helyzetekből, vagy bizonyos vizsgálatokról, és akkor utána e köré építenek egy teljesen téves logikai felépítés sorrendet. A mammográfia az egy való igaz, hogy sugárzással járó vizsgálat, de ez a sugárzás dózis, ez rendkívül minimális. Ma már elérhető Magyarországon is egyébként a 3D tomoszintézis, ami egy 3D képet nyújt az emlőkről, és ez tényleg rendkívül alacsony sugárterheléssel jár. Nyilvánvalóan, hogyha valaki mondjuk az élete során, nem tudom, évente 60 éven keresztül mammográfiára jár, az mondjuk egy relatív hosszú idő, ott már akár a sugárzásnak lehet ártalmas következménye is. De hogyha kiszámoljuk egy átlagos nőnek a szűrésre járásra való igényét, vagy azt az intervallumot, amikor ő neki szűrésre kellene járnia, akkor ez bőven nem jön ki, és hogyha valaki felszáll a repülőre, akkor átlagosan sokkal nagyobb sugárdózist kap, mint mondjuk egy mammográfiás vizsgálat során.
Mármint a security check-innél?
Meg úgy maga a repülés során, hiszen azért ott a kozmikus sugárzás ugye sokkal inkább jelen van a felhőben, mint amikor mondjuk egy mammográfiára vagy egy mellkasröntgenre megyünk. Tehát, hogy itt ezt kell helyre tenni, hogy az emberek nagyon sokat utaznak, ami nagyon helyes is, de mondjuk egy repülőút is sugárterheléssel jár, hiszen ugye feljebbi rétegekben repülünk itt a légkörben, és hát mindentől azért nem véd meg minket a repülőnek a kasznia. De mégis inkább a mammográfiás vizsgálattól félünk, ami ugye sokkal kézzelfoghatóbb, és sokkal inkább ott van írva, hogy sugárterheléssel jár, ami természetesen így van, de ez olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elhanyagolható egy ember élettartamának.
Beszéljünk a túlélési arányokról. Az elmúlt években ez javult, méghozzá a diagnosztika miatt. Múlt héten ugye említettük, hogy volt egy konferencián, és ott szóba került egyrészt az AI, és ezzel párhuzamosan a személyre szabott orvoslás. Ezek a módszerek várhatóan javítani fognak a túlélési arányokon?
Reméljük, hogy igen, ezért próbálják bevezetni őket, de pont például a mammográfia kapcsán most már vannak olyan országok, de egyébként Magyarországon is van erre törekvés. Egyelőre nem a napi rutin számára elérhető, hanem kísérleti fázisban, ahol az AI segítségével ellenőrzik például a mammográfiás leleteket. És sok esetben az AI olyan eltéréseket is észre tud venni, amit mondjuk az emberi szem nem. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a mammográfusoknak innentől kezdve megszűnik a munkája, hanem egy kiegészítő segítséget kapnak arra, hogy biztosan mindent észrevegyenek, és mindent helyesen vegyenek észre. Tehát az, ami jó eltérés, az jó legyen, ami rossz, az pedig jó, rossz. Ugye ezáltal a túlélés olyan szempontból javítható, hogy sokkal hamarabb kerülhetnek felfedezésre mondjuk a daganatok, és ezt követően ugye mindig történik egy mintavétel, hogyha van egy gyanús eltérés, amit pedig a patológus vizsgál. A AI másik nagy része az a patológiai diagnosztika lesz feltehetően, egyelőre még ugye ezek keresik a helyét, de valószínűleg a patológusoknak lesz nagy segítség, hogy ott mondja meg azt, hogy az adott eltérés az inkább a jó, vagy inkább a rossz indulatúság irányába megy, illetve hogyha ezen végzünk egy genetikai vizsgálatot, akkor azon belül a klinikusnak tud segíteni, hogy hát ha van 8 genetikai eltérés, akkor mégis melyik úton induljak el, melyik lesz a legjobb a betegnek. Ezáltal egy még inkább személyre szabott, nagyon szűk terápiát tudunk alkalmazni, ami tényleg az ő daganatára, az ő számára a leginkább jobb.
Ezek egyébként milyen fázisban vannak? Tehát ezeket már alkalmazzák, vagy még mindig kísérleteznek?
Más országokban alkalmazzák, egyébként itthon is van már rá példa, az állami egészségügyben egyelőre ez nem elérhető. Egyelőre mindig van mögötte emberi tényező, tehát hogy a leletet, amit kidob mondjuk egy AI, azt megnézi a szakorvos, az orvos is. De azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hamar be fog kerülni a hétköznapi rutinunkba, nem kell tőle félni. Én mint egy eszköz szeretném bemutatni, tehát hogy egy plusz eszköz, ami a segítségünkre lehet. Nem helyettesíti az orvost, sem a szaktudást, sem a szakértelmet, de egy plusz eszköz lehet nekünk, amit igénybe vehetünk.
A daganatos betegségekkel kapcsolatban egyébként korábban már feltettem ezt a kérdést más orvosoknak, hogy ahol szintén szóba került az, hogy a fiatalabb korosztály felé fordul egy-egy betegség. Ez miért lehet? Feltételezem, hogy mindig más az ok, de az emlődaganatok esetében mi lehet ennek az oka?
Ennek biztos, hogy nagyon összetett a háttere, valószínűleg környezeti és genetikai faktorok egyaránt jelen vannak. Azt látjuk, hogyha van egy családban mondjuk egy genetikai eltérés, tehát egy családban halmozottan fordul elő valamiféle daganatos, mondjuk most itt a emlő, illetve a tetefészekrák szindrómára gondolok elsősorban, akkor egyre fiatalabb korosztályban tud megjelenni. Ez ugye a szűrésnél is fontos, hogy ugye beszéltünk róla, hogy hány éves kortól érdemes, vagy hogy kiterjeszteni a szűrésnek a korhatárát. Hogyha valakinél egy ismert genetikai rizikó van, akkor ott 10 évvel hamarabb érdemes elkezdeni a szűrővizsgálatokat, mint hogy a családban a legfiatalabb tagnál megjelent volna a daganat. Ez egy ilyen tendencia, a pontos okát azt nem ismerjük, de sajnos ezt látjuk, illetve valószínűleg tényleg azok a nem befolyásolható környezeti faktorok, illetve akár befolyásolható környezeti faktorok is, mint az étkezés, a testmozgás, az életmód, a sugárzások, ezek mind-mind egy korábbi korosztályra viszik a daganatokat.
Engedje meg, hogy egy picit ilyen személyes szállat is behozzak ebbe a beszélgetésbe. Azt olvastam őről, hogy gyermekorvosnak készült. És aztán valahogy mégis az onkológia lett az ön szakterülete, azon belül is az emlődaganatokkal foglalkozik. Ennek mi az oka?
Köszönöm a kérdést, nagyon jó kérdés.
Nem hoztam zavarba, remélem.
Csak a válasz az nem ilyen kis átlagos. Nagyon egyszerű egyébként. Megnéztem, hogy melyik kollégáim, illetve hát akkor orvostanhallgató társaim szeretnének gyermekgyógyászok lenni, és úgy éreztem, hogy én nem az ő körükbe tartozom, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy
de miért érezte úgy? Engem. Ez izgalmas.
Igen, a kérdés jogos. Valahogy nem találtam meg velük a hangot. Azt éreztem, hogy ez nem az én csapatom. Uh-huh. Mint amikor az ember párt választ, vagy barátot, barátnőt választ, hogy úgy, hát van akivel ugye kijövünk, van akivel meg nem jövünk ki. És én valahogy a gyermekgyógyászokkal úgy nem jöttem ki. Wow. Ezért a családunkban előfordult több daganatos betegség. Ugye emiatt így elkezdtem nézelődni így az onkológia irányában, megnéztem, hogy milyen gyógyszerek vannak, milyen kutatások vannak, hogy egyáltalán a Semmelweis Egyetemen hol létezik onkológia, hogy oda be lehet-e menni, és itt meg megfogott a légkör. Itt meg olyan csapatot találtam, ahol, amivel tudtam azonosulni, úgyhogy nem volt tovább kérdés.
Nagyon érdekes, nekem kicsit ilyen placebónak tűnik, de ezt ön tudja, ön volt ott.
Lehetséges.
De ez nagyon, nagyon izgalmas ez a szempont. És ugye utána az történt, hogy rengeteg konferencián lett aztán meghívott előadó, és innen szeretnék egy picit átkötni arra, hogy múlt héten mit tapasztalt. Még a beszélgetésünk előtt említett egy olyat, hogy vannak olyan esetek egy konferencián, amikor állva tapsol a közönség. Ezt el szeretném képzelni, hogy ennek egyébként mi az oka, amikor állva tapsol egy orvosokból álló közönség, vajon mit hallanak, ami egyöntetű igenlést és egyöntetű egyetértést eredményez.
Nagyon hátborzongató érzés egyébként, teljesen véletlenül mentem be arra a szekcióra, ahol ez megtörtént. Nem is, hirtelen nem is tudtam, hogy pontosan most akkor biztos, hogy jó helyen vagyok-e, de olyan jónak hangzott, sokan voltak, és figyeltem. Az immunterápiák megjelenésekor volt ez a bizonyos esemény. Azért az onkológiában sajnos azt tudni kell, hogy főleg mondjuk előre haladottabb esetekben már-már ilyen, hogy mondjam, 60-70%-os hatás aránynak, tehát amikor egy gyógyszer hat, és az 60-70%-ánál a betegeknél hat, annak már örülünk. És egy olyan gyógyszeres vizsgálatot, immunterápiás vizsgálatot mutattak be, ahol ez 99% volt. És hát ilyen azért ritkán fordul elő az onkológiában, és tényleg a saját szememmel láttam azt, ahogy az emberek elkezdtek tapsolni, és egyszer csak tényleg ez a fölállva. Nyilván nem lesz ez, tehát hogy ez ugye arányaiban kell nézni, hogy kinek mi, de ugye az immunterápiája Nobel-díj is járt annó, úgyhogy valószínűleg ezek azért így összefüggnek.
Akkor viszont hadd kérdezzem meg, ha már az immunterápiát behozta, hogy ezt milyen arányban alkalmazzák? Szóval, hogy ezt idehaza alkalmazzák-e, minden daganatos betegségre alkalmazható-e, és hogy ezzel hogy állunk most? Mert hogy az immunterápia, ha jól értem, nem egyenlő, vagy nem nincs átfedés a sugárterápia és a kemoterápiával.
Nem, nincsen, viszont azt is fontos ilyenkor megjegyeznünk, hogy ez nem is egy immunerősítés. Ez egy téves fogalom sajnos, de valóban a saját immunrendszert erősítjük fel arra, hogy a daganatos sejteket megtalálják. Itthon is alkalmazzuk, abszolút a napi rutin része, de nem mindenkinek jó. Tehát nagyon jó gyógyszer abban az esetben, hogyha az adott daganat reagál rá. És ezt különböző patológiai módszerekkel tudjuk megnézni, hogy ez az adott daganat az érzékeny lesz-e vajon az immunterápiás kezelésre. Mert akinél nem, az igazából csak a mellékhatásokat szaporítanánk, viszont egy nem hatékony kezelést adnánk. Mert fontos azt is tudni, hogy az immunterápiának is lehetnek mellékhatásai, még ha össze se lehet hasonlítani mondjuk egy kemoterápiával.
Akkor az a 99%-os sikerarány az hogyan jött ki?
Ez egy speciális betegcsoport volt, tehát egy speciális patológiai lelet alapján válogatott betegcsoport volt, ugye ezért mondtam, hogy nem mindenkinek, hanem bizonyos esetekben viszont nagyon jó, de abban a betegcsoportban viszont úgy tűnik, hogy hát mondhatjuk, hogy mindenkinek működik. És ez azért volt nagyon nagy eredmény, mert felmerült az, hogy esetleg akár később, még további vizsgálatok eredménye alapján mondjuk egy műtét elhagyható lenne, egy szervmegtartó vagy szervkárosító műtét.
Vagy akár a sugárterápia, vagy a kemoterápia is?
Igen, ugye ezek még nyitott kérdések, ez azért nem volt olyan régen ez a dolog, tehát még ezeket meg kell vizsgálni. Egyelőre a standard terápiához ragaszkodunk, akkor, hogyha bebizonyosodnak, hogy ez így biztonságos, és nem okozunk vele rosszat, sem rövid, sem hosszú távon a betegnek, akkor természetesen igen.
Engem ne haragudjon, hogy ezen rajta maradok ezen a témán. A beszélgetésünk vége felé szeretnék egyébként még tényleg arról beszélni, hogy a sugárterápia és a kemoterápia az a következő években vagy évtizedekben esélyes, hogy elhagyhatók-e. Sokan beszélnek arról, hogy a gyógyszeres terápia lesz a rákgyógyításnak a jövője. Ehhez ön mit szól, vagy erről ön mit gondol?
Ez a 40 millió forintos kérdés.
Mennyi? 40?
A 40 milliós, csak? Nem az volt, hogy legyen ön is milliómosba a végén.
De igaza van, de nagyon rég volt, igen. Úgyhogy az már szerintem 120 millió.
Az lehet, nem tudom, ezt már nagyon régen néztem sajnos. Erre már nem jut idő. Szóval az a lényeg, hogy egyelőre nem gondolom, hogy kivonul a terápiás palettából, mert például vannak olyan esetek, amikor az immunterápia hatékonyságát egy kemoterápiával erősíteni tudjuk. Olyan antitestek, antigének tudnak felszabadulni egy kemóval, amire az immunterápia által felerősített immunsejtek tudnak például reagálni. És ezt mindenképp érdemes kihasználni. Az biztos, hogy a precíziós medicina nagyobb térnyerésével, ugye mondjuk akár egy AI generált lelettel, sokkal inkább a személyre szabott és mondjuk mutációanalízisen alapuló gyógyszerek kerülnek majd előtérbe, de nem mindenkinél lehet ez. Tehát ez nagyon jól hangzik, de tudni kell, hogy nem mindenkinél van ilyen eltérés, és nem mindenkinél tudunk rá gyógyszert adni. Persze, ahol van, ott adjuk is, ezt már most is tudjuk csinálni, de ez egyelőre egy kisebb százalék a nagy egészhez képest.
A beszélgetésünk legvégén tényleg onkológusként ön hogyan látja a rákgyógyítást mondjuk 20 év múlva? És lesznek-e olyan kutatások, amikben a jövőben szeretne részt venni?
Mindenképp. Azt gondolom, hogy nekem azért is tetszett az onkológia, mert rengeteg kutatás van benne, és szerintem az a jövő. Én nagyon bízom benne, hogy egy olyan AI segítséget fogok kapni, ahol nekem a legnagyobb időm az a betegre adódhat, mert ez a legnagyobb probléma, hogy annyira sok minden egyéb van, hogy a betegre sokszor kevesebb idő jut. Szóval én nem félek attól, hogy az AI elveszi a munkámat, én nagyon szeretném, hogyha beülne mellém, mint egy adminisztrátor, és akkor én foglalkozhatnék közben a beteggel, segítene nekem kiválasztani a legjobb kezelést, én meg közben elmesélhetném a betegnek, hogy mivel fog ez járni, mire kell figyelni, milyenek lesznek a mellékhatások, milyen hatásra számíthat, és megnyugtathatnám a félelmeiből, hiszen aki megkap egy rákos diagnózist, az mindig kétségbe esik, és ez természetes.
Akkor ide viszont van egy extra kérdésem, a holisztikus orvoslás. És hogyha önnek több ideje jut a betegre, akkor lehet-e, az egy opció-e, hogy a beteg lelkével is foglalkozik, és akár a betegség kialakulásának okaival?
Hát természetesen, de ezt most is csináljuk. Tehát ez alapnak kellene lennie szerintem egy onkológián, egy onkológusnál. Sajnos tényleg nagyon kevés időnk van sokszor a betegre, de valahol egy trihés vezetést is végzünk. És ez fontos például a gyógyulás során is, de vannak egyébként erre szakemberek is, tehát nekem lehet, hogy nem az az elsődleges feladatom, hogy ez ügyben segítsek a betegnek, de hogy a megfelelő helyre erinálnyítsam, az mindenképpen feladatom.
Dr. Mühl Dorottyával, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának klinikai onkológusával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. Pár perc múlva folytatjuk. A hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk vissza.